Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Vasárnap délután 3-tól Szkercu a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercu című műsorában.
A következőkben zöld építészetről, energiagazdálkodásról hallanak egy 2012-es adásunk ismétlésében. Nagyon érdekes, hogy az itt elmondottakból mi valósult meg az elmúlt években hazánkban és a világban.
A megfagyott muzsika. Műsor az építészetről és a fenntartható környezetről. A Szkercó különkiadása a Civil Rádióban. A mikrofonnál Bara Péter és beszélgető társai.
Köszöntöm a hallgatókat a Civil Rádió fenntartható építészetről, környezetről szóló műsorában. Beszélgető társaim Pesti Mónika, építészmérnök szakújságíró, a Metszet című építészeti folyóirat főszerkesztőhelyettese, és Ercsei Attila, építésztervező, a fenntartható építészet oktatója, a Dunakarta és az Élőlánc Magyarország zöld mozgalmak vezetőségi tagja. És még?
És még építészkamara alelnök, meg sorolhatnám, de nem is ez a lényeg.
Miért időszerű a fenntartható építészetről és környezetről beszélni?
Tudományos Európai Unió szinten ez a téma már elég régen előkerült, de a hétköznapok szintjére azért igen lassan szivárog le az ezzel kapcsolatos tudásanyag is, meg a hétköznapi teendők is, illetve én azt érzékelem, hogy sok minden a médiában előkerül, de inkább csak szlogenek és egy kicsit össze-vissza zavarosan, tehát igazából nincs egy olyan információs anyag, amire jól lehetne támaszkodni.
Hát én azt gondolom, hogy azért időszerű erről beszélni, mert ha nem beszélünk róla, akkor előbb-utóbb beledöglünk. Ez a probléma bejön az ablakon, részben az energiaválsággal kezdődött, de ma begyűrűzik az európai gazdasági válság, ami egész egyszerűen egy paradigmaváltás nagyon gyors megtörténtét követeli meg, és közben globálisan az energiaválság után az ivóvíz kerül veszélybe, és az élelmiszer, és ez Magyarországon mindenkit most már közvetlenül is érint. Mindenki tudja, hogy drága az energia, és drágul. Még csak lassan kezdünk fölébredni, és lassan érzékeljük, hogy a termőföld értéke miért növekszik, és miért folyik ezért ádász küzdelem külföldi és belföldi érdekcsoportok által, és az ivóvíz mint stratégiai eszköz privatizációs nyomás kísérlet volt a kormányváltás előtt közvetlenül, és alig-alig sikerült még éppen megakadályozni, hogy a magyarországi nagy regionális vízműveket ne privatizálják. Háború folyik az erőforrásokért, a kőolajért, a ivóvízért és a termőföldért.
A világon.
A világon, és itt is Magyarországon egész konkrétan, és erre olyan válaszokat kell adni, ami erre adekvát.
A polgárok mit tehetnek a környezetért, úgyhogy nem vásárolnak még elektromos autót, mit tehetnek ma meg?
Sokan prognosztizálják, hogy a kőolaj emelkedéssel 5 éven belül, de legkésőbb 10 éven belül a nemzetközi élelmiszerkereskedelem, legalábbis ami a kontinensek között zajlik, az össze fog omlani. Tehát most jobb elébe menni, és a tetszhalott állapotból újraéleszteni a hazai mezőgazdaságot, és ezt leginkább úgy tudjuk elérni, hogy hazai terméket vásárolunk. Még ha az egy picit drágább is, de ha nem ezt tesszük, az megint csak egy öngyilkos folyamat.
Mit tegyünk meg elsőnek?
ott kell kezdeni, hogy megnézzük, hogy milyen fogyasztóink vannak otthon, és ezekből könyörtelenül a legenergiatakarékosabb változatokat kell megvenni. A háztartásnak a legnagyobb energiafogyasztója a hűtőszekrény. 24 órán keresztül folyamatosan működik, ma már lehet kapni A+, A++, sőt A++++ energiaosztályú berendezéseket, jelentősen drágábbak persze, mondjuk egy A+-os azt már olyan 80 körül meg lehet kapni, egy A++-osat már 130-150, és a 3+-osat meg 300 körül. Hát ezek még nagyon drágák, de hogyha egy 2+-osat meg tudunk engedni magunknak, az éves szinten radikálisan lenyomja a villanyfogyasztásunkat, és ha így végigmegyünk a háztartáson, ezek a beruházásnál néhány 10 000 forintos többletráfordítást jelentenek, viszont ezek belátható időn belül megtérülnek, könyörtelenül a leghatékonyabbat kell megvenni, azzal berendezni a háztartást, és így levághatjuk az összteljesítményt, honnan tudhatjuk meg, hogy mennyire pazarlóan bánunk az árammal. Vannak olyan családok, akik fizetésképtelenek gyakorta, és az ő körükben elég sikeresen működik a kártyás villanyóra, amit ugye föl tudunk tölteni egy adott összegért, és addig fogyasztunk, amíg van rajta pénz. Ezek a családok heteken belül megtanulták, hogy hogy lehet energiatakarékosan élni, mert elfogyott a pénz, és akkor végignéztük, hogy miért is. Tehát erre egy hétköznapi átlag polgár nem nagyon képes, hanem fogyaszt, és a végén sokkolja a villanyszámla, mint végeredmény, de a kettőt nem kapcsolja össze. Ha kimegyünk egy szobából, égve hagyjuk a lámpát, innentől fogva sokáig el lehet menni, de én azt szoktam tanácsolni, hogy ma, és itt egy picit lehet, hogy átevezünk már a megújuló energiák területére, hogy Magyarországon, illetve globálisan is egy fordulópont előtt állunk, tudnélik a napelemekkel termelhető áram rendszerára olyan mértékben zuhan, hogy ez Magyarországon is 5 év múlva körülbelül eléri azt a küszöbértéket, hogy olcsóbb lesz azzal áramot termelni, mint a hálózatból vásárolni.
Építészet témára elveznék, mert nagyjából ugyanazt érzem egyébként, amit az előbb elmondtam, hogy elég sok szakkonferenciát végülök a munkámból kifolyólag, ahol úgy tűnik, hogy már nagyon sok műszaki megoldás meg az alapelvek ki vannak dolgozva, de szintén nem nagyon lehet látni, hogy ez a hétköznapi életben megjelenne. Az a kifejezés, hogy alacsony energiás ház, az valahogy még a szakmai köztudatban sem igazán van elterjedve, hanem olyan szigetszerű fogalmak, hogy passzív ház, aktív ház lógnak a levegőben. Ezek mögött van bizonyos reklámhadjárat, vagy valami információterjesztés, de igazából itt sem áll össze a kép egy hétköznapi ember számára semmiképpen sem, de sokszor még szakemberek számára sem. Sok minden ösztönzi azt, hogy előre haladjunk, tehát az Európai Uniónak 2020-ra megvan ez a 3x20-as előirányzata. Ez azt jelenti, hogy 20%-kal kívánják csökkenteni az energiafelhasználást, 20%-ra emelni a megújuló energiák használatát, és a széndioxid kibocsátást is 20%-kal csökkenteni.
Még egyet mondanék a 2020-as dátumhoz kötve, ez a várható épület energetikai szabályozás, ami a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírás, tehát hogy 2020 után új építésű épület esetén már csak ilyet lehet építeni. Na most ez nincs megint még definiálva, egyes országokban már megtörtént, Magyarországon még csak tapogatózás folyik ebbe az irányba. Én nagyon gyakran a cikkeimnek vagy előadásaimnak az elején azzal kezdem, hogy a fogalmak tisztázzuk. A passzív ház fogalmaz berobbant a szakmai meg a hétköznapi rádióhallgatók vagy média fogyasztók tudatába, mert egy nagyon hatásos kampányt folytattak ebben az ügyben. Ma ez olyan szinten megjelent, hogy szinte nincs olyan építető, aki ne tudna róla. Többségük szeretne is passzív házat, bár van, aki kifejezetten idegenkedik tőle. Az alacsony energiaigényű ház fogalma az alternatív ökológus körökben már elég régóta ismert, Németországból jött be, de mivel ez nem kapott PR hátszelet, ezért ez még ma sem egészen tiszt, hogy ez mit jelent. Passzív ház után a következő fokozat mondhatjuk, és valószínű 2020 után ez az alacsony energiaigényű ház az, ami általános lesz, és a csúcstechnológia marad a passzív ház és annak a további fokozatai. Aztán ez az aktív ház nemrég jött be, ez pedig nem akarok senkit megsérteni, de szerintem egy PR fogás, hogy arra megy rá, hogy mi különbözünk a passzív háztól, mi már aktívak vagyunk, míg ők még csak passzívak. A szlogen szerint több energiát termel ez az épület, mint amennyit elfogyaszt. Erre van a magyar nyelvben egy már járatos kifejezés, úgy hívják, hogy erőmű. Ugye az több energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, csak hogy ezt ilyen kis léptékben, mint egy családi ház, gazdaságtalan csinálni. Ha az ember energetikailag önellátó házat akar építeni, akkor elégedje meg azzal, hogy a saját szükségletét biztonsággal tudja fedezni, ne akarjon ő többet termelni, mert az gazdaságtalan és nem racionális. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ez csak azt a részét akarja hangsúlyozni, ha most jó hiszemű vagyok, hogy egy házat lehet energetikailag önellátóvá tenni, és ezt jelesül az aktív házak általában napelemmel és hőszivattyús rendszerrel oldják meg, ami nem a legolcsóbb módja az önellátásnak, de ez végül is működik. Tehát ezeket a fogalmakat szerintem meg kell tanuljuk előbb-utóbb, méghozzá utána kell menjünk, mert rengeteg PR szöveg téríti el a valóságtól ezeket. Hőszivattyúk területén is nagy illúziókat táplálnak bizonyos cégek, bizonyos megoldásokkal szemben. Ennek sokan bedőltek, és nagyon sok rosszul működő hőszivattyús rendszer van az országban, amellett, hogy a hőszivattyú önmagában egy nagyon kiváló találmány.
A magam részéről úgy raktam össze ezt az aktív ház, passzív ház témát, hogy tulajdonképpen alacsony energiafogyasztású ház minden olyan épület, ami lényegesen jobb az adott időszakra jellemző követelményeknél, és akkor ezen belül mondjuk passzív ház, ami elér egy bizonyos követelményszintet, amit a passzív ház intézet meg is fogalmazott pontosan. Akkor még egy fogalmat nem említettünk, ez a zéró széndioxid fogyasztású ház, ez is egy eléggé bevett fogalom, tehát amelyikre mondjuk lenne azt mondhatjuk, hogy nullán áll, az energiafogyasztása nulla, vagy annyit termel, amennyit elhasznált. Akik a klímaváltozást helyezik előtérben, ebben az összefüggésben szokták főleg ezt a fogalmat használni. Ilyenkor sokszor beleveszik azt is, hogy az építőanyagok előállításának milyen széndioxid kibocsátási következménye van az egész élettartamra.
Ez a zéró széndioxid, vagy zéró karbonház megint egy ilyen gumifogalom, mert ez nincs exaktul meghatározva, hogy ez mit fed. Ha megnézünk egy ilyen címszóval bemutatott épületet, akkor azért fölmerülnek kérdések, mert például olyan épületet is ilyennek neveznek, amiben nincs mondjuk gázkazán, rendben van, mondjuk hőszivattyú működik. Oké, de a hőszivattyú áramát mi termeli meg? Hogyha azt a hálózatból vesszük, annak van egy primer energia tartalma, amit lehet, hogy egy erőműben állítanak elő, ahol gázt vagy szenet pöfékelnek el. Itt nincs meghatározva, hogy a primer energia igénye mennyi. Innentől fogva ez nehezen megfogható, szemben a passzív házzal, ahol precízen meg van határozva, hogy ez a fűtési energiaigénynek egy bizonyos értékét jelenti, aminél ez a ház nem fogyaszt többet. Hát ez egy küszöbérték. Az alacsony energiaigényű háznál ezt Németországban hasonlóképpen egy küszöbértéket fogalmaztak meg. Ez Magyarországon most van formálódó, de ez a kifejezés egyébként nem nagyon jött át, tehát nem spóroljuk meg a gondolkodást, hogy mögé nézzünk ezeknek a fogalmaknak, és megtanuljuk, hogy egy ideig lehet PR fogalmakkal dobálózni, de utána kell menni, mert már a 2020-as követelményekben pontosan a primer energia tartalmat kell megkötni, és minden egyes tervezőnek, aki házat tervez, annak ki kell számolnia, hogy a ház majdan mennyi primer energiát használ el, megújulóból vagy nem megújulóból, és hogy fenntartható lesz-e a ház.
Sugar sem sugar que les palem ambet un veres, tu que
A passzív házból hamar lesz aktív ház, nem sokkal drágábban. Az építő elemei egy passzív háznak, már szinte az aktív ház építő elemei is, mik ezek?
A passzív háznak az alapvető célja, hogy a fűtési energiaigényt minimalizálja, tehát a hőveszteséget csökkentse. Ehhez egy tökéletesen légtömör épület burok kell, tehát ez a légtömörség egy alapkövetelmény, és hogy rendkívül kicsi legyen a hővesztesége a szerkezeteknek. A fal esetében ez olyan 0,15-ös U-érték körüli követelményt jelent, ablakok esetében ez 0,85-ös U-érték körül van ez a küszöbérték.
Ez az U-érték.
Ez a hőátbocsátási tényező, tehát ez minél kisebb, annál jobb az ablak. Amikor megjelent a két rétegű hőszigetelő üveg, olyan 2,8 és 3,5-ös U-értékkel lehetne jellemezni. A mai két rétegű kiváló minőségű ablakok már 1,5-1,8 körüli értéket tudnak teljesíteni. Ez alá már csak három rétegűvel lehet lemenni, és a passzív háznál ez alapkövetelmény. Ott már megfordul a dolog, mert az ablak nem egy energiát elvesztegető, hanem egy energianyerő szerkezet, mert többet enged be napenergiából és hőnyerességben többet termel, mint amennyit elveszít, mert nagyon jól szigetel.
Olyan megoldásokat láttam legjobban, hogy több réteget raknak esetleg egymás elé, tehát legbelül van ez a három rétegű passzív ház ablak, előtte esetleg egy transzparens hőszigetelés, ami eltolható, vagy hát az évszaktól függően, meg az időjárástól függően változtatható, azelőtt még egy árnyékoló szerkezet esetleg, és a réteg rendek külső rétege meg egy fotovoltaikus réteg, vagy ezt az árnyékoló szerkezettel egyesítik, tehát mondjuk ez nagyon high-tech megoldás, amit arra találtak ki, gondolom, hogy minden évszakra és időjárási körülményre a legoptimálisabb beállítást meg lehessen csinálni.
Hőhídmentes építkezés, ez itt is nagyon fontos lehet.
Igen, hát a passzív ház követelményeit még nem zártuk le teljesen, tehát a hőhídmentesség az is fontos, ez azt jelenti, hogy az épületet körülvevő hőszigetelő burok, ez folytonos legyen, és ne szakítsa meg egy-egy olyan szerkezet, ami kívülről a hideget bevezeti az épület belsejébe. Mindannyian látjuk az ilyen vasbeton teraszokat, ami konzolosan kinyúlnak egy épületből, hát azok egész felülete olyan, mint egy hűtőborda, ami szállítja befele az épület belsejébe, mondjuk a födénbe a mínusz 10-20 fokot, tehát ezeknél az épületeknél ezt nagyon ügyes, szellemes megoldásokkal meg kell szakítani, úgyhogy azért ne szakadjon le az a terasz, hanem csak a hőhidakat, a lehűlő útvonalakat kell megszakítani és hőszigeteléssel kitölteni, és még egy követelményt meg lehet fogalmazni a passzív házaknál, hogyha már szinte tökéletesen megoldottuk a hőszigetelést, szinte nincs hőveszteség a falakon, ablakokon keresztül, akkor fölmerül a probléma, hogy ott laknak emberek, akiknek friss levegő kell, bejön a friss levegő, az ugye hideg, a használt levegő pedig eltávozik, ami meleg, ezért ezeknél az épületeknél egy hővisszanyerő szellőztető rendszert alkalmaznak, ami téli üzemben a bejövő hideg friss levegőt egy hőcserélőben előmelegíti a távozó használt levegő hőtartalmával. Tehát ami távozik használt, az már ki van hűtve, visszatartottuk a meleget, ami benne volt, és ezekkel a rendszerekkel elérhető, hogy a befele induló mínusz 15 fokos levegő, mire bejut a lakótérbe, addigra már mondjuk plusz 15 fokos lesz, és azt kell csak tovább melegíteni még 5 fokkal, hogy elérjük a kívánt hőmérsékletet, és nem a mínusz 15 fokot kell fölmelegíteni 35-40 fok hő közléssel. Ezzel tudja elérni a passzív ház, hogy olyan minimális a fűtési igénye. Az alacsony energiaigényű ház az tulajdonképpen egy picit alatta van ennek, és abban még nem szerepel például egy hővisszanyerő szellőzés. Anélkül is meg tudja közelíteni ezt az értéket.
Az autonóm ház koncepció hogy illeszkedik ebbe a sorba?
Az autonómia az önállóságot jelent. Tehát ezek az épületek nem egy célt tűztek ki, mint a passzív ház, hogy a fűtési, illetve nyáron a hűtési energiaigényt csökkentsék, hanem teljes mértékben önállóak akartak lenni. Az épület összműködését vették szemügyre, egy épületet kell fűteni, kell benne főzni, vízzel kell ellátni, a szennyvízét kell kezelni, keletkezik benne hulladék is, amiről gondoskodni kell, és az sem közömbös, hogy milyen anyagokból készült. Ezek az épületek hálózatoktól független, vagy azokkal együttműködő, de nem alárendelt működést céloznak meg, tehát fontos azt hangsúlyozni, hogy nem önellátó épületekről van szó, mert az önellátás ennek egy szélső értéke, amikor szigetüzemként mindent magának termel meg egy épület. Ez nem mindig a leggazdaságosabb. Az autonómia az önállóságot jelent, amiben benne van, hogy én kooperálok a szomszédaimmal, vagy a településen élő többi emberrel, és bizonyos dolgokat közösen működtetek, mondjuk egy vízhálózatot, vagy egy elektromos rendszert, de ebből elmehetek egy szigetüzem felé is. Az autonóm ház, mint fogalom, a 70-es évek elején született Amerikában, két ökomániás építész jelentetett meg egy ilyen könyvet, és ők maguk is ilyen épületeket építettek. Az autonómia megszabadítani az épület teljes működését attól, hogy kiszolgáltatottja legyen bárminek.
Engem nagyon megragadott az a természetes úton történő szennyvízkezelés, amiről te egy szintén civil rádiós interjúban beszéltél, hogy a Balaton felvidéken Kapolcs és környéke csatornázták az egészet ingyen, és utána jó drágán kell fizetni a díjakat, és ennek az ellenkező például egy NAD üzemű szennyvíztisztítás.
A Balaton felvidék az azért jó példa, mert abban a kistérségben, ami a Művészetek Völgye néven ismert, oda készítettünk egy tanulmányt már több mint 10 évvel ezelőtt, amiben javasoltuk a majdani csatornázás után, hogy helyi növényi tisztítókkal tisztítsák meg a szennyvizet falvanként, tehát ne építsenek egy regionális rendszert, ahol átemelőkkel elutaztatják pár tucat kilométerre a szennyvizet, és ott megtisztítják egy nagy telepen. Ez akkor megbukott a környezetvédelmi hatóság ellenállásán, akik féltették a karsztvizet ettől a növényi technológiától. Máig sem értem, hogy miért. Kiépült egy regionális tisztító a régi metódus szerint, és ennek eredményeképpen most körülbelül 1000 forint per köbméteres víz- és csatorna díj terheli az ott élőket, ami egy átlagos négyfős családnak egész évben havi 25-30 ezer forintos víz- és csatornadíjat jelent. Ezzel szemben egy növényi tisztító beruházási költsége is jóval alacsonyabb, energiát nem fogyaszt, tehát az üzemeltetési költsége is alacsonyabb, számos egyéb előnye van. Egyrészt helyben marad a tisztított víz, azt vissza lehet forgatni a környezetbe, maga a növényi tisztító széndioxidot köt meg, oxigént termel, a NAD végzi a tisztítás oroszlán részét, ezen kívül párologtat. Egy nádasos szennyvíz tisztító a nyári időszakban, a legnagyobb melegben, akár közel a 100%-át a megtisztított víznek el tudja párologtatni. Ezzel a mikroklímát alapvetően szabályozza, szemben azzal, hogy egy csövön elvisszük messze a szennyvizet, és ez soha nem fog visszajönni.
Erről hallgatunk meg egy interjút Bart Róberttel.
A házatok mellett van egy szennyvíz tisztító, ami természetes módon működik. Ennek az ötlete hogy merült föl? Mi teremtette meg az igényt?
Nem akartunk állandóan a szippantással bajlódni, és a talajszerkezet olyan, hogy másfél méteren van egy agyagréteg. Éppen ezért észszerűnek mutatkozott egy szikkasztásos szennyvíztisztítónak az elkészítése. Aztán kiásadtuk a gödröt, és akkor az volt a cél, hogyha ezt betelepítettük náddal, onnantól kezdve ez egy önfenntartó valami legyen, és ne kelljen vele állandóan a szippantásokkal, meg mi egyébben küzdködve létezni.
Amikor mosogattok, nem akármivel mosogathattok, nem akármivel moshattok, hiszen hogyha nem megfelel a szer, akkor a rendszer visszalő.
Ez így van. A mosószer meg a mosogató, ez mind 98%-ban lebomló szer, ami valóban működik is, mert amikor kipróbáltunk modern koszttisztító szereket, akkor annak az lett a következménye, hogy az előtte zöld szennyvíz az rózsaszínné vált, és békák meg minden beledöglött. Úgyhogy utána hamarosan visszatértünk erre a természetes 98%-ban lebomló anyaghoz, és onnantól kezdve a nád ugyanúgy virul, békák benne vannak, egy-két madárfészkel a nádasba, és szaktalan.
Hogy néz ki ez a medence, amiben folyik bele a szennyvíz, és megtisztul?
A derítő űrtartalma kell igazodjon a család víz felhasználásához, hiszen ha megtelik, akkor nem folyik bele több. A mélysége mondjuk egy jó méter, az egész derítő az pedig 10 méter x 6 méter körülbelül, ebből van ásva kettő, és a kettő egymástól mondjuk 2 méterre van, és a kettő között pedig van egy átfolyó csatorna ásva, ami azért van, mert a nagyon sok a csapadék, és véletlenül feltelne vízzel, akkor a fölösleg nyilván csak a víz át tud folyni a másik üres gödörbe, és a nádasos derítő szintje nem emelkedik a kifolyó csőnek a szintje fölé semmiképp. Tehát ez így van beállítva. A kialakítása meg egyszerűen a talajszerkezetből adódik. Igaz, hogy 100 méterrel arrébb van a kút, de ha nem akarom a saját szennyvizemmel a talajvizemet összekoszítani, akkor ha van egy jó agyagos vízzáró réteg, akkor természetesen ezt nem szabad áttörni. Addig lehetett kiásni, amíg agyag rétegben nem botlottunk, és a űrtartalmát azt szerint alakítottuk ki, hogy az adott megengedett mélység szerinti űrtartalmat kiszámolva nyilván jóval nagyobb felületű valami jött ki.
Ez soha nem telik meg.
Nem telik meg, mert hogyha nem kezdjük el nyakló nélkül a vizet fölösleggel belefolyatni, amit nyilván nem kezdünk el, tehát hogyha a használati vízünk és a szennyvízünk folyik bele, akkor egyrészt a nád rengeteget felszív és elpároloktat, a másik pedig az, hogy a talajvíznek az áramlása is olyan, hogy ha bizonyos szint fölé telne, akkor egyrészt átmegy a másik gödörbe, illetve a lejtés viszonyok miatt is valószínű, hogy a talajban lévő vízáramlás is elfolyatná belőle a vizet, de nem volt még rá példa, hogy megtett volna.
És az, hogy kiszárad?
Ki nem szárad, legfeljebb az aljában van kevés víz. Úgy mondhatom, hogy az egésznek a vízszint ingadozása, mivel folyamatosan használjuk, 60 centin belül marad.
Nem csak új ház, hanem régi ház is passzívásítható.
A Dunaujvárosi Szolonova egy panelépület felújítása, szinte passzív ház szintre.
A Szolonova az egy német-magyar közös projekt volt, ahol ezt az épületet valóban passzív ház szint közelébe sikerült eljuttatni. Olyan 85%-os fűtésenergia megtakarítást sikerült elérni, és ez azt is jelenti, hogy az épületnek a nyári komfortja is jelentősen javult. Tehát ebben az épületben nyáron a legfőső szinten szinte lakhatatlan volt. Olyan 35-40 fokos föl tudott melegedni a lakás, és azt egész éjszaka nyitott ablakok mellett se lehetett 30 fok alá kihűteni. Amikor megépült ez a felújítás, ezen radikális fordulat történt. Sajnos azóta, pedig ez már több mint 5 éve készült, azóta is most tudok az első általunk tervezett az új palotai projekt, ami hasonló követelményt tűz ki, sőt még talán tovább is lép a Szolonován, de sajnos nem volt elég nagy hatása a Szolonovának, tehát tömegével épültek a vékonyka hőszigeteléssel, kétrétegű műanyag ablakkal felújított panelházak, ami szinte rosszabb, mintha nem csináltak volna semmit, mert elég gyakran előfordul, hogy ablakcsere után érdekes módon nő a fűtésszámla, és senki nem érti, hogy miért. Nagyon egyszerű, egy kétrétegű műanyag ablakot beszerelnek, az is majdnem légtömör, nagyon hamar elfogy a helyiségben a levegő, mert a régebbi ablakoknál egy természetes légcsere az ablak résein keresztül lezajlott. Ezt most lezártuk, ennek következtében hamar megromlik a levegő, nő a belső páratartalom, hőhidakat nem szüntettük meg, ezért nagyon sok helyen penészedés indul meg, és a romlott levegő miatt gyakrabban kell szellőztetni, amikor viszont kimegy a meleg. Ez egy rosszabb megoldás, mintha hozzá se nyúltak volna, mert nehezebb ebből egy jót csinálni. Ez újpalotai projekt, ami most lett az első üteme átadva, ez is passzív ház szintet céloz, azonban ezen túl is tud lépni. A második ütemben elkészül egy külső hőszigetelés ablakcsere és hőviszonyerő szellőzéssel felszerelt épület, és ezzel a Szolonova teljesítményét elérjük. 85-90%-os fűtési energia megtakarítást produkálunk, akkor még egy lépéssel tovább lehet lépni, hogy az épület tetejére napelemeket helyezünk, és az épület mellett talajszondákat fúrunk, ezekre egy hőszivattyút kapcsolunk. A napelemek megtermelik a hőszivattyú működéséhez szükséges elektromos áramot, és ezáltal a rendszer képes a fűtés szempontjából önellátóvá válni. Tehát le lehet válni a távhőről, az épület képes a saját fűtés energiaigényét megtermelni ingyen. Ez egy nagyon nagy fegyvertény, tudnilik abba az irányba mutat, hogy van rá mód, hogy fűtés szempontjából önellátóvá tegyünk egy épületet, és még ezen az ösvényen tovább is haladhatunk a közel nulla energiaigényű épületek felé. Ez remélem, hogy ez az első ütem átadása után a második és harmadik is megvalósul, ami még egy pár éves folyamat, és akkor lesz egy ilyen mintaprojekt.
Tehát... Ez az új palotai projekt, ez valamilyen pályázati támogatással készült el, vagy minek köszönheti ezt a szerencsés helyzetet?
Ez egy átlagos panelfelújítási pályázatnak indult. Az előtörténet az, hogy akik pályáztak rá, az önkormányzat előző garnitúrája, azok elbukták kétszer a pályázatot, és harmadszorra kellett benyújtani, akkor átterveztük, akkor kerültünk mi képbe, és egy nagyot emeltünk a műszaki tartalmon, tehát pályázati forrásból valósult meg az első ütem, amiben a lakók egy bizonyos önrészsel beszálltak, az önkormányzat egy nagyon jelentős önrészsel, az átlagosnál sokkal komolyabb arányban vettek részt benne. További ütemek a gépészeti felújításban szintén pályázati forrásra lesz szükség. A harmadik ütem viszont a napelemek és a hőszivattyú kiépítése, az viszont hitelből történhet, de a hiteltől nem kell megijedni, manapság ugye mindenki fél a bankoktól, meg a hitel. Jó.